Szeretettel köszöntjük Önöket a Minden Tudás Egyetemek Klub mai rendezvényén, amelynek aktualitását a Szépművészeti Múzeum kopt kiállítása adja. Köszönjük a Szépművészeti Múzeumnak, hogy helyszínt biztosított számunkra a mai beszélgetésre ezt a csodálatos helyszínt. Köszönjük vendégeinknek, Török Lászlónak és Radnóti Sándor professzoroknak, hogy elfogadták felkérésünket. A kiállítás kincsei kapcsán művészetfilozófiai kérdésekről lesz szó, illetve arról, hogy miért érdekes számunkra az, hogy egy ilyen értékes, izgalmas anyagot Magyarországon is bemutassanak. Most átadom a szót Fábri Györgynek, a Minden Tudás Egyetemet tudományos igazgatójának, hogy köszöntse vendégeinket.
Professzor urak, tisztelt hölgyeim és uraim, Minden Tudás Egyetem hallgatói! Önök valószínűleg tudják, hogy a Minden Tudás Egyetemét 2002. szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémia a MATÁV és az Accelerul Internet indította el egy előadássorozatként. Ez az előadássorozat az idők előre haladtával oly sikeressé vált, hogy felmerült az igény, hogy az előadások kötött formájához képest szabadabban a nézők, a hallgatók közreműködésével nagyobb teret adva is tartsunk rendezvényeket. Így indult el a Minden Tudás Egyetemek klubja. A Minden Tudás Egyetemek klubja immáron harmadik szemeszterét kezdte meg, és két nagyon markánsan különböző irányban indult el, és ezek közül az egyik rendezvénysorozatnak önök itt most a hallgatói. Ez a múzeumok sorozata a Minden Tudás Egyetemén belül. Ebben a szemeszterben eddig az Orvostörténeti Múzeumban, illetve az Erzs Múzeumban kerül sor ilyen rendezvényekre, és engedelmükkel figyelmükbe ajánlom majd ennek a szemeszternek a további rendezvényeit is, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, illetve a Holokauszt Múzeumban látogatunk majd el. Ez a forma, ahogyan Svilák Lára utalt rá, alkalmas arra, hogy beszélgetésre, vitára is sor kerüljön, kérjük is ezért önöket, hogy észrevételeiket fogalmazzák meg, akár itt a beszélgetés során, akár ha erre nincs itt mód, a Minden Tudás Egyetem honlapján, a www.mindentudás.hu szájton. Az én tisztem egyrészt az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a MATÁV, illetve az Axelerul nevében köszöntsem önöket, és megköszönjem, hogy kitüntettek minket figyelmükkel. Ugyanilyen fontos kötelezettségem, és aminek örömmel teszek eleget, hogy megköszönjem eme kiállítás szellemi atyának, Török László akadémikusnak, az MTA levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia régészeti intézete kutatóprofesszorának, hogy vállalt ennek a beszélgetésnek, ebben a beszélgetésben való közreműködést, és Radnóti Sándornak, egyetemi tanárnak, az ELTE esztétika tanszéke professzorának, hogy partnere lesz ennek a beszélgetésnek. Kérem professzor urakat, tartsák meg a beszélgetést, jó szórakozást önöknek!
Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát akkor el kell kezdenünk, és végig kell gondolnunk, hogy hogyan is csináljuk ezt. Ez a Minden Tudás Egyeteme köztünk úgy fog megoszlani a feladat, hogy Török László mindent tud, én pedig kérdéseket fogok feltenni, nagyon kevés tudással arról a tárgyról, amiről szó van, és ez a tárgy a kopt művészet, amelyről egy mindannyian látták, csodálatos kiállítás látható a szomszéd teremben, és az a könyv, ami itt közöttünk van, az ennek az angol nyelvi katalógusa, de létezik, és nem azonos egy magyar nyelvi katalógus is, és a kiállítás boltjában még egyéb a tárgyal kapcsolatos művek is találhatók. De a kérdés valóban, amit először fel akarok tenni, az egy kicsit körülményes lesz, tehát kicsit távolabbról fogom kezdeni. Ha eltekintünk attól a történelmi léptékkel mérve, igazán nem sok néhány évtizedtől, amióta mindent lehet a művészetben, amióta megszűnt az érvényessége a híres múlt századforduló művészettörténész Wölflin ama a mondásának, hogy nem minden lehetséges minden korban, mert minden lehetségessé vált egy radikális eklektika nevében. Ha ettől a rövid korszaktól eltekintünk, akkor keresve sem lehet élesebb ellentétet találni, mint az antik Egyiptom és a modern művészet. Hiszen a régi Egyiptomról nem kisebb forrásból, mint Plátontól tudjuk, hogy jellegzetessége a változatlanság. Az, hogy évezredek telhetnek el, és ugyanolyan formákkal találkozunk. A modern művészetnek pedig az a jellegzetessége, hogy keresi, hajszolja az újat, hogy az innováció, a formai innováció, tartalmi innováció, az állandó újítások azok, amik jellemzők rá. De a fáraók után nagy változások történnek itt. Azok, akik látták egyébként nem olyan nagyon jó történelmi filmet, amelyet mostanában játszottak, Nagy Sándor címűt, azok tudják, hogy ott első Ptolemaiosz, tehát az első Nagy Sándor utáni egyiptomi uralkodót, Sir Anthony Hopkins játszotta. Ott elkezdődik egy újabb történet, és sok évszázadon keresztül folyik, amely már nem a változatlanságnak a története, hanem egy páratlan keveredésnek a története. Erről, ha beszélnél egy kicsit, ez nagyon érdekelne.
Köszönöm szépen a nehéz kérdést. A kérdés nehézsége abban van, hogy visszatekintve az idősíkok, az idő egyes régiói, egy ország művészetének a régiói összecsúsznak. Egy rövid ülésben látunk mindent. Könnyű így azt mondanunk, hogy az állandóság világa megszűnik akkor, amikor Nagy Sándor Krisztus előtt 332-ben megszállja Egyiptomot, és nagy változások kora kezdődik el egy nagy egyesülés, egy nagy szintézis kialakulása. Igen ám, de ez időben egy lényegesen lassabb, kanyargósabb folyamat volt, amelyet ma kezdünk el azáltal világosabban látni, hogy Alexandriában ma már nem csak az épülő házak alapgödreinek kiásásával jutunk régészeti leletekhez, hanem a tenger alatt is folynak régészeti kutatások. Azt képzeltük, hogy Nagy Sándor Alexandria megalapításával egyetlen mozdulattal belelökte Egyiptomot a hellenisztikus világba, a földközi tengeri ojkumenébe. Hogy az az Alexandria, ami csodálatos gyorsasággal nőtt ki, mint a földközi tengeri régió egyik hamarosan évtizedek alatt legjelentősebb művészeti és kulturális központja, az egy görög város volt teljes egészében. Az újabb tenger alatti régészeti kutatások nyilvánvalóvá teszik azt, hogy kezdettől fogva Alexandria magába foglalta a fáraonikus múlt reprezentatív emlékeit is, amelyet a korai Ptolemaioszoktól kezdve évszázadokon keresztül átszállítottak fáraonikus templomokból, hogy díszítsék vele Alexandria utcáit és a császári palota komplexumokat. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a Ptolemaioszok dinasztiájának, mint ahogy már magának Nagy Sándornak is a legitimációját az egyiptomi istenek adták meg, és az a tény, hogy ők Egyiptom uralkodóivá ugyanolyan módon lettek, ugyanazon a karizmatikus, misztikus alapon, ahogy elődeik a fáraonikus kor fáraói. Így tehát nyilvánvaló, hogy a fáraonikus vallás fönntartása elemi fontosságú volt a Ptolemaioszok makedón görög dinasztiája számára is. Márpedig a templomok fönntartásával fönnmaradt a hagyományos kultúra, a hagyományos írásbeliség, a hagyományos bölcsesség, a hagyományos teológia, és fönnmaradt a hagyományos művészeti kifejezés. Ugyanakkor azonban a beköltöző görögök egy erőteljes, életerős, hellenisztikus görög kultúrát hoztak magukkal. Az egyesülés folyamata egyrészt politikailag dirigált volt olyan hatalmas gesztusokkal, mint Szarapisz isten és kultuszának létrehozása, egy istenségi, akit egyiptomiak benszülöttek, ugyanúgy a sajátjuknak érezhettek, mint görög bevándorlók és a görög kultúra letéteményesei az országban. És lassan a beköltözött görögök, akik nyelvüket az ország adminisztratív nyelvévé tették, akik átalakították a gondolkodásmódot azzal, hogy nem volt elegendő a saját nyelv és a saját magas kultúra fönntartása ahhoz, hogy a társadalom működjön, hanem ehhez a görög internalizálására is szükség volt. Ezek a kezdeti elkülönés után társadalmilag is közeledni kezdtek egymáshoz. És az idők folyamán kialakult egy kettős identitás, ahol többé sem a név, sem az írás, amelyet használ valaki, sem a nyelv, amelyet használ valaki, nem mondja meg, hogy milyen etnikumú volt, görög-e vagy egyiptomi. Azt látjuk többnyire, hogy életében egy méltóság, egy magas méltóság, egy művelt ember, aki a művészet alakításában főszerepet kell, hogy vigyen a dolgok természetéből fogva, nevezzük őt mecénásnak, megrendelőnek. Az életében görög identitású, halálában egyszer csak egyiptomi identitást ölt, sírjában inkább egyiptomi nevével és egyiptomi ábrázolásokban jelenik meg. De a határok elkezdenek leomlani. Kialakul egy kétarcú művészet. Témájában egyiptomi, megjelenési formájában görög, megjelenési formájában faraonikus egyiptomi, tartalmában egy görög mítoszhoz kapcsolódó. És ez az a talaj, amire Krisztus előtt 30-ban rá fog lépni Augustus, és ezt az országot, amelyik ezt a kétarcúságot egy különös, délibábszerűen egyarcú szintézisi alakítja, ezt fogja a római birodalomba bekebelezni.
De van itt a történetnek további része is, ugye jön a kereszténység, és az is elkeveredik az antik vallásossággal. Erről is már mondanál pár szót.
Ha szabad, akkor szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy mi itt most a Szépművészeti Múzeumban ülünk, és egy művészeti kiállítás kapcsán beszélgetünk egymással. És arra szeretnék utalni, hogy a korai keresztény művészet, ahogy másott is, Egyiptomban is, a pogány művészetből nő ki. És ez nem azért van, mert szellemi gyökerek pogányok, és abból táplálkozna a keresztény művészet, hanem ennek egy nagyon egyszerű oka van. Azonosak a mesterek, és azonosak a mecénások. A 4.-5. század megrendelői ugyanúgy kettős identitásúak voltak, egy nagy arisztokrata család, amelyik alkalmazott műhelyeket folyamatosan. Annak egyik tagja keresztény volt, a másik még pogány volt. Ez nem okozott a megrendelői rétegben akkor még komolyabb konfliktusokat. És a mesterek is azonosak voltak. Számos olyan jelentékeny kopt mű van, akár textil, akár csontfaragvány, akár kőfaragvány, amelynek a mestere hol keresztény, hol pogány tartalmi műveket állított elő. De ezt találjuk a késő antik, korai keresztény világ más nagy régióiban is. Ismerünk olyan elefántcsontokat nyugatról, Itáliából is, amelyeknek a mestere hol pogány ábrázolásokat, hol keresztény ábrázolásokat készített. Most ez a stílusnak az azonosságát jelenti. Ez a művészettel szembeni elvárásnak az azonosságát jelenti. Ugyanúgy kezeli a keresztény megrendelő és szemlélő a narratívát, amit lát, mint egy pogány kortársa a pogány narratívát és a pogány kifejezésmódot szemléli.
Ez beidegződöttségeinknek nagyon ellentmond, ugye? Nem csak azokban az iskolákban, amiben majdnem mindannyian jártunk, tanultuk azt, hogy a világlátás, a világnézetnek megfelel a forma, és meg kell találnunk ezt a megfelelést, hanem lényegében 200 éve így gondolkodnak a művészetről, Hegel esztétikája óta így gondolkodnak a művészetről, hogy vannak nagy korszellemek, és ezeknek a korszellemeknek felel meg a művészet. És itt látunk hihetetlen nagy korszellemeket, nagy tragédiákat, nagy drámákat, birodalmak összeomlását, kereszténység kialakulását, üldöztetését és államvallássá válását, majd az elszakadását az egyiptomi ami kereszténységnek a fővonalától a kereszténységnek, és mindennek nem találjuk meg az egyenes megfelelőjét a művészeti formában. Ennek a problémának kellene valahogy a beszélgetésünk középpontjába állnia, de hogy ehhez hozzáférhessünk, egy másik történetet is megkérnélek, hogy mondd el, hogy hogyan jött létre az a konstrukció, amit koptnak nevezünk, hogyan jött létre az a probléma köteg, ami tárgya ennek a kiállításnak, mi ennek a tudománytörténete?
Ennek a tudománytörténete, ez egy hamupipőke történet. A napoleoni expedíciótól fogva egészen majdhogy nem napjainkig a régész, az egyiptológus azért megy Egyiptomba, hogy ott faraonikus emlékeket tárjon föl. A tudomány is erre koncentrált. A dolgok természetéből fakad, hogy a faraonikus kor utáni időknek, évezrednek, évezredeknek a régészeti hagyatéka az a faraonikus kor hagyatéka fölött volt, ugyanabban a keskeny Nílusvölgyben, ugyanazokon a település telleken. A régész, aki odament, hogy faraonikus történet és a faraonikus művészet ismeretét és a múzeumok állományát gazdagítsa, az mindazt, ami a faraonikus fölött volt, sokszor nagyon sok réteget, sokszor kevesebb réteget, azt egy akadálynak tekintette és elrámolta onnan. Az egyiptomi régészet még az egyiptológia szemszögéből nézve is komoly tudományos régészetté csak a 20. század elején vált. Ez alatt azt értem, hogy akkor kezdtek el régészek úgy dolgozni, hogy az általuk föltárt dolgoknak a kontextusára, az összefüggéseire is ügyeltek, följegyezték, hogy mi mivel függött össze, mi mivel volt egy rétegben vagy egy jelenség halmazban együtt. Mindezt azonban nem figyelték meg egészen a 20. század harmadik harmadáig, akkor, amikor a faraonikus kor fölötti időknek az emlékeit megtalálták. Ezek nem voltak érdekesek, ha följegyzések készültek róluk, azok sommásak voltak, és a tárgyak így kerültek be a múzeumokba. Az ömük a raktárakba, egy részük kiállítása, mert hiszen vannak bizonyos anyagcsoportok, anyagtípusok, amik lehet mondani, hogy a 19. század elejétől valamilyen okból fölkeltették az emberek fantáziáját, így elsősorban a textilek, nyilván azért, mert ókori textileket a világ más részén nem őriz meg a talaj, ezek csak az egyiptomi klímában maradnak fönn. Tehát ezek hamarosan kiállításra kerültek, más anyagtípusok kevésbé. El kellett jönnie a 20. század elejének, és a kopt kisebbség, az egyiptomi keresztény kisebbség nacionalista önazonosság keresésének a korának ahhoz, hogy a kopt régiségek felé egy alaposabb, egy kíváncsibb figyelem forduljon. 1903-ban meghívták a bécsi művészettörténet professzor József Stigovskit, akinek itt látjuk az arcképét, aki akkor már nevet csinált magának néhány késő antik és közelebbről éppen még kopt dolgokkal is foglalkozó cikkel, hogy katalogizálja a kairói egyiptomi múzeumnak a kopt emlékeit, késő antik kopt emlékeit. Ezt ő néhány hónap leforgása alatt végrehajtotta. Egy olyan anyagot katalogizálva a kor tudományos szempontjai szerint, amelynek nem ismerte a korát, nem ismerte a lelőhelyét, nem ismerte az összefüggéseit, azonban, mint ambiciózus művészettörténész, megkísérelte megmondani, hogy mi ez. Amikor együtt látunk egy nagy kulturális anyagot, aminek az egyes elemeiről nem tudjuk megmondani, hogy mikor készült, kinek a számára készült, milyen tényezők hozták létre olyan formában, ahogy létrehozták, akkor feltámad a kísértés önkéntelenül, ez ellen nem lehet tenni semmit, hogy így együtt az egészet próbáljuk meg megérteni, együtt az egészet tekintsük valami kifejeződésének. Ez a kopt kultúra, ez a kopt mentalitás. Na most, hogy Stigovski ezt az egészet úgy tekintette, mint ami egy sajátos szellemi, társadalmi attitűd anyagi megvalósulása, ezt még tragikusábban tette az a tény, hogy az ő munkája előtt egy pár évvel egy neves svájci egyiptológus, Edouard Naville, folytatott egy ásatást Herakleopolis Magnában, a modern Ahnaszban, és ott talált álló gránit oszlopokon 4. század végi, 5. század elejé Bizáncból importált, kereszt jelével ellátott márványoszlopfőket. És az oszlopok tövében ásva egy bizonyos mélységben, ami úgy tűnik, hogy lehetett 2 méter is, kőfaragványokra bukkant, olyan stílusú mitológiai kőfaragványokra, mint amilyeneket itt a kiállításunkban is számos darabot láthatunk. És azt gondolta, hogy ezek ugyanabból az épületből valók, mint ahonnan ezek a még álló keresztény oszlopok. És azt mondta, hogy ime itt van egy korai keresztény templom, egy 4. század végé, 5. század elejé egyiptomi keresztény templom, amit ezek a kőfaragványok díszítettek. Igen ám, de mik voltak ezek a kőfaragványok? Mitológiai jelenetek. Például Léda és a hattyú másza. És szembe találta magát azzal, ami nekünk ma természetesen egy tragikus álprobléma, hogy megmagyarázza, hogy miért tették ezeket az ábrázolásokat a templomaikba az egyiptomi keresztények. És azt találta, hogy ez egy mentalitás kifejeződése, az egyiptomiak, és így az egyiptomi keresztények is egy különös vonzódást árultak el az obszcén meztelenség iránt, és ezek az erotikus jelenetek, ezek nyilván keresztény dogmák megjelenítései lennének. Például nem ő maga, hanem egy későbbi utódja, aki az első kopt művészettörténetet írta, egy Albert Gallier nevű ember, azt mondta, hogy például Léda és a hattyú nyásza, ez a szeplőtelen fogantatásnak az ábrázolása lett volna ebben az Ahmeszi templomban. Most az a valóság, amint ez csak mintegy 60 évvel később derült ki, egy kiváló dán művészettörténész Hjalmar Torp munkája nyomán, az az, hogy itt egy nagy nekropoliszban folytatta Neville az ásatást. Ez a 4. század végi oszlopokkal díszített építmény, ez egy keresztény arisztokratának a sírkápolnája volt, aminek a környékén 20, 30, 40, 50, 60 évvel korábban, de még ebben a korban is vele egyidejűleg is temetkeztek pogány arisztokraták, akiknek a sírkápolnáiból valók ezek a pogány mitológiai ábrázolások. Most ez volt az egyik verem, amiben belezuhant korán a kopt művészettörténet, hogy nem tudván, hogy a tárgyak mikor készültek, bennük mentalitások kifejezését látta, és minél inkább azt foglalkoztatta a művészettörténészek fantáziáját, hogy milyen is, hogyan írható le ez a mentalitás. Annál kevésbé izgatta őket az, hogy visszatereljék ezt az egész kopt művészettörténetet arra a vágányra, ahol különben a művészettörténet általában mozgott. Keltezhető, attribuálható, a maguk milliójében magyarázható műtárgyakkal foglalkozó tudomány vágányára.
Fantasztikusan érdekes történet, hogy alapvetően befolyásolta, méghozzá hosszú évtizedekre alapvetően befolyásolta egy tudományágnak a sorsát, egy ilyen régészeti tévedés, és ebből hipotézisek alakultak ki, Strigovszkinál úgy tudom a népművészeti hipotézis, hogy tulajdonképpen ez egy alacsony művészet, a népművészete. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy volt-e ennek más oka is, most nem a tévedésnek, hanem magának a kopművészetre való figyelem irányulás. Ugye akkoriban jelenik meg Alois Riegelnek egy korszakalkotó könyve a késő római művészetről. Hogy valahogy belefárad a 19. század abba, hogy állandóan ünnepelje az antik szépséget, és elkezdik a kevésbé szép dolgokat is becsülni, és elkezdenek érdeklődni a karakterisztikusság, az érdekesség felé, és ezzel a késő római művészet is az érdeklődés homlokterébe kerül.
Igen, de ez csak az egyik lehetőség volt, a Riegel-féle lehetőség, ami különösen szomorú módon pontosan a kopt művészettörténetre nézve semmiféle hatást nem gyakorolt. Riegel tudnélék magasra tette a mércét, és azt szerette volna, az jött volna ki a Riegel-féle irányból, hogy neki kell látni gondosan a kopt művészettörténet egyes emlékeinek, a stíluskritikai elemzésének, meg kell kísérelni azt a fajta akadémikus, tudományos földolgozást, amit Riegel a maga részéről a késő antik más területein művelt vagy javasolt. Ugyanakkor azonban azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 20. század első fele teljes egészében a késő antik lebecsülésének a kora volt. Ez kulminált aztán a század közepén Bernard Berenzonnak a híres lesújtó ítéletében, a Konstantinus diadalívnek a konstantinuszkori reliefjeiről. Először el kellett jönni a késő antik fölfedezésének és rehabilitációjának ahhoz, hogy a kopt művészet történettel is, hát nem különösebben nagy kedvel és készséggel, de egyes szakemberek megkísérjenek úgy foglalkozni, mint bármi mással szokás, és felfedezni azt, hogy a bármi más sokkal könnyebb, mint ezt. Még egy lépést kell megtenni, meg kell érteni azt, hogy a kopt művészettörténet, tehát az egyiptomi késő antik korai bizánci művészet, az nem különbözik semmiben, legfeljebb ismertsége fokában a földközi tengeri ojkumené késő antik korai bizánci művészetétől. Akkor már a feladat könnyen megy.
Hosszú évtizedek harcai Barnabének te is méghozzá internacionálisan az egyik főszereplője voltál, egy új kép alakul ki a kopt művészetről, és ennek az új képnek az egyik lenyomata ez a kiállítás. Beszéljünk tehát a kiállításról, és ezen belül arról a művészeti anyagról, ami ott látható. Azt lehet mondani, hogy a kiállítások azt, hogy hogyan mutatnak be egy anyagot, az két különböző irányba szokott elmenni, vagy két irányba megy. Az egyik az, amikor a történelem áll az érdeklődésnek a középpontjában, és mindaz, amit bemutatnak, az dokumentálni akarja azt, ami történt, dokumentálni akarja azt az életmódot, életvilágot, amelyet látni akar. Ez volna mondjuk ideálisan az egyik típusú közelítési módja a múzeumi bemutatásnak, és a másik pedig az ennek az ellenkezője, az esztétikai bemutatás, tehát a történelmivel szemben az esztétikai, amely a tárgyak esztétikai értékét emeli ki, és lényegében úgy gondolkodik, vagy legalábbis az a hátsó gondolata, hogy ezeknek most és kortársi módon kell hatniuk az emberekre, mert akkor van igazán jelentősége. Mind a kettőnek nagyon nagy becse van, mind a két iránynak, és hát persze ez egy durva tipologizálás, amit most mondok, de azért mondom, hogy világosan lehessen látni, hogy úgy látom, hogy a te kiállításod sem az egyiket, sem a másikat nem célozza meg, hanem a művészettel foglalkozik, de a művészetnek a belső mozgásai azok, amik az érdeklődésének a középpontjában vannak, és lényegében felteszi, nagy esztétikai kérdéseket tesz fel egy világosan körülhatárolható és nagyrészt kikutatott anyagon. Ez a sejtés, ez összevág azzal, ahogyan te gondolod?
Igen, ha bár talán nem ennyire okosan vág össze. Én egy egyszerűbb tételből indultam ki. Azt mondtam, hogy ez egy művészeti múzeum, ahol vagyunk, és én művészeti kiállítást szeretnék csinálni. Ugyanakkor láttam azt, hogy az utolsó 20-30 évben milyen irányba mentek el általában a kopt kiállítások, és ugyan nagyon sokat élveztem abból a haszonból, amit az hoz, hogy tücsköd bogarat kiállítanak, mindent, régészeti kiállítást csinálnak, kultúrtörténeti kiállítást, társadalomtörténeti kiállítást, tehát ebből én sokat profitálok, de ez nem biztos, hogy a helyes út, nem biztos, hogy ez juttatja el a 21. századi látogatóhoz azt, ami a kopt kultúra az én érzésem szerint volt. Tehát a célkitűzésem az volt, hogy itt legyen a magas művészet a középpontban, vagy amit én magas művészetnek gondolok. Mert ehhez hozzá kell tenni azt, hogy itt is hosszú évtizedeknek az előítéletein kell keresztül vágnia magát az embernek, hogy megállapítsa, hogy egy elfogadható 20. század végi, 21. század végi művészettörténeti szemléletmód szerint mi a magas művészet, és hogyan rétegződik a KOK művészettörténeti emlékanyag, mi a stratifikációja ennek az anyagnak. Tehát a célkitűzés legfőképpen a magas művészet bemutatása lett volna, azoknak a mestereknek és műhelyeknek a munkásságát érzékeltetendő, akik magukba összehozták a kor művészeti inspirációinak az ismeretét, és esetleg az egyiptomi talajon, az egyiptomi hagyományokból fakadóan, amelyek külön állnak néha az általános földközi-tengeri késő antikora bizánci hagyománytól, hozzá is tesznek. És aztán ez egy következő, még mindig művészeti, esztétikai kérdés, vagy akár elméleti kérdés is, hogy hogyan függ össze a magas művészet a rétegződés alacsonyabb szintjein elhelyezkedő művészeti termeléssel. Akár a nagyon nagy műhelyekével, akik tömegtermelést csinálnak, ebből mutat be a kiállítás csontfaragványokat, vagy a nagyon kis műhelyek, a házi műhelyek, az asszony, aki otthon a kicsiny szövőszéken előállítja azt a szerény díszítést, ami a tunikára rákerül. Ezt mutatja be a kiállítás vége, ahol a 8. századtól fogva a kis műhelyekben készített textilekből van egy olyan válogatás, ami igyekszik megmagyarázni, hogy mennyiben igaz, amit Sigovszkijék elgondoltak, hogy a KOK művészetben van valami, amit népművészetnek lehet nevezni. De ez nyilván nem az egésze a dolognak, ahogy ők szerették volna, hanem ebben a népművészet, mert az is van. És ezek a kis műhelyek. Tehát ennyiben lehet mondani azt, hogy a horizont a szélesebb. Ki van nyitva más társadalmi milliók felé, ki van nyitva más minőségek felé is, mint a nagy városi műhelyek, amelyek nemzetközi szinten dolgoznak. De ez nem úgy történik, hogy én szeretném azt is megmagyarázni, hogy milyenek voltak a vallási elgondolások itt-ott, amott, ekkor, akkor, amakkor, megmutatni az írásformákat, megmutatni az öltözködést, ilyesmit. Ez úgy gondolom, hogy roppant hasznos lehet, de talán az a villámfény, amit egy-egy főmű itten a falakon fölvetít, az többet ér, mint egy enciklopédikus ismeretanyag.
Annál is inkább, és itt visszatérünk ahhoz, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy mondjuk egy olyan hatalmas probléma, hogy Krisztus isteni lényegű-e, vagy pedig kettős lényege van, isteni és emberi természete van. Ugye, ami valóban a kor szellemeit, kor keresztényeit szenvedélyesen megosztotta, és halálos ellenségeivé tette egymásnak. Erről azt mondod, hogy semmilyen nyoma nincsen a kor keresztény művészetében.
Igen, ezt nagyon szerették volna mindig is megtalálni, mert egyrészt ugye a korabeli teológiai irodalmi hagyomány és a történet ismereteink azt mutatják, hogy időnként nagyon kegyetlen és az élet középpontját képező probléma volt a különböző felekezeti hitviták kérdése, és hát Egyiptom történetében az egyiptomi egyház leszakadása a konstantinápolyi, a római és az antiókiai egyházról, ez egy igen komoly és messze ható tény volt, egy változás volt. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy ez a művészetben nem mutatható ki. Azok a dogmatikai különbségek, amelyeknek a védelme érdekében szerzetesek berontottak ide-oda, amoda és agyonvertek embereket, papokat, nem papokat, és így tovább, ez a művészetre nem hatott. Senki sem érezte azt, úgy látszik, hogy a tanításnak ilyen részletekig kell mennie a vizuális művészetben is.
És el lehet azt is mondani, hogy a pogányságról a kereszténységre való áttérés sem feltétlenül hatott? Tehát lehettek kettős értelmezések? Lehetett így is értelmezni egy művet, és amúgy is?
Igen, szerencsés módon a Szépművészeti Múzeumnak az antik gyűjteményében van egy nagy terrakotta anyag és egy nagy csontfaragvány anyag, ami pontosan ezt a kérdést egészen kiválóan illusztrálja, a kettős olvasatok kérdését. Ez a magánvallásosságban, a varázslásban, a hiedelmekben megnyilvánuló vizuális művészeti forma, az amulettek világa, a azoknak a kis áldozati szobrocskáknak a világa, amelyeket egy anyaságra vágyó nő, vagy egy könnyű szülésre vágyó nő, vagy egy a házasságában problémákkal különböző szexuális problémákkal küszködő nő megvásárolhatott, akár egy pogány templomban, akár egy keresztény templomban. És akár mint pogány, akár mint keresztény hazavihette ezt, vagy áldozatul adhatta, akár egy pogány, akár egy keresztény szentélyben. Ugyanazok a pogány termékenységi figurák, amelyeket évszázadokon keresztül gyártottak és megtalálunk mindenféle világosan egyértelműen pogány kontextusokban. Ugyanezek a típusok vásárolhatók voltak az Abu Ménai nagy zarándok szentélyben, ami a késő ókori világnak az egyik legnagyobb hatású zarándok szentélye volt. Ugyanilyen típusokat gyártottak ott is, és elgondolja az ember, hogy ezt megvásárolja egy nő, aki oda zarándokol, hogy imádkozzon gyermekáldásért, hazaviszi és oda ajándékozza az ő pogány unokatestvérének, aki ugyanazt kapja ettől az amulettől, mint amit ő kap.
Igen, ezt ugye én nyugodtan és higgadtan fejtett ki, és közben azt gondolom, hogy itt össze kell omolni bennünk egy meggyőződésnek, egy világnak, amely azt gondolja, mint az előbb is mondtam, hogy a világ szemléletek, a világ képek, azok megfelelnek a mi alkotás formájának. Ugyanebben a korban, amikor Strigovsky működött, talán egy kicsit később, a 10-es évek első felében Max Dvorák írt egy nevezetes eszét a korakeresztény művészetről, amely annak a szellemében íródott, hogy az, hogy keresztényekké váltak az emberek, az tökéletesen megváltoztatta a művészetük stílusát is. De annak a fényében, amit most te mondasz, esetleg arra kell gondolnunk, hogy egy más társadalmi réteg az, akinek a művészete volt, mint itt ugyanis nagyon sok gazdag keresztény van, aki folytatja kontinúsan a tradíciót.
Igen, ez nyilvánvaló, hogy a milliőknek itt óriási szerepe van, és nem lehet egymással összehasonlítani olyan milliőket, amelyeket akkor, abban a történeti helyzetben esetleg éppen szakadékok választottak el egymástól. Intellektuális és egyéb szakadékok.
Akkor következik egy második metszete ennek a rendkívül gazdag, ugye talán kamarakiállításnak is nevezhető, hát minden esetre egy viszonylag kis térben vannak a tárgyak nagyszerűen elhelyezve, Gerger Krisztina műve. De nagyon sok metszete van az értelmezésnek és a felmerülő problémáknak. Egy másik metszet a magas művészet és az alacsony művészetnek a kérdése, hogy itt vannak kifejezetten igénytelen tárgyak is. Látunk például csontra, csak odakarcolt, mint jelentéktelennek tűnő menád ábrázolást. A kérdés az, hogy tehát itt az alacsony és a magas művészet is állandóan bemutatásra kerül ebben a kiállításban, jól látom.
Igen. Itt a célkitűzés megint csak nem enciklopedikus volt, hogy mindent megmutassunk. A célkitűzés rendkívül konkrét volt. Az, hogy megmutassuk a minőségi különbség ellenére létező azonosságokat. Ez a menád itt egy néhány óra munkája lehetett abban a kis helyi műhelyben, egy alexandriai utcácskában. Több ezer ilyen műhely volt Alexandriában a 4.-5. században. Most már régészetileg is ismert néhány közülük, ezek kultúrtörténetileg is nagy csemegék, mert itt is a kereszténység és a pogányság együttélése az igen érdekes és szoros volt. Tehát, hogy néhány óra alatt elkészül egy ilyen faragvány, ami többnyire butordarabokat és ládikákat díszített az ábrázolás témájából. Itt világosan látszik, hogy valószínűleg egy házasságkötés alkalmából a menyasszonynak ajándékozott kelengyeláda vagy toalett szereket tartalmazó ládika díszéről van szó. Mégis az a mester, aki ezt csinálta, az a névtelen mester, hihetetlen rutinnal és eleganciával volt képes dolgozni, és egyúttal az ő munkája illusztrálja azt a rendkívül nehezen megérthető folyamatot, ami az ókori narratív ábrázolásból és a klasszikus naturalizmusból a korai középkor és az érett középkor összevont ábrázolásai, szimbolizmusa, képjel és jelképszerű alakformálása felé mozog. Az embernek az a benyomása, hogyha megnézi azt a sok ezer vagy tízezer csontvaragványt, ami Alexandriából előkerült, hogy lehetetlen, hogy ne lett volna ennek a művészeti milliónek, ennek a kevésbé gazdagok, vagy éppenséggel a szegények számára készített tömegtermelésnek ne lett volna egy hatása a késő antik formanyelv kialakulására. Ez egy fölfogás, aminek a gyökerei ott vannak a 20. század 30-as éveiben, amikor olyanok, mint Kissinger megkísérelték megérteni a késő antiknak a klasszicizmustól való elfordulását, és azt sejtették, hogy itt a földközi tengeri vidék különböző szubkultúrái vagy szubantik művészete hatott volna. Azt, hogy minnyáján tudjuk, hogy miről van szó, idézzük fel emlékezetünkben mondjuk egy pannoniai sírkövet a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, annak az ügyetlenségét gondolta volna Kissinger és követői, hogy mint szubantik hathatott volna a késő antik forma kialakulására. Mint tudjuk, ez nem áll, itt a nagy kérdés az a 3. század végi, 4. század elejé, a tetrarchátus korának a szobrászata volt, hogy vajon miért olyanok a velencei tetrarchák és néhány egyéb más porfír szobor, amilyenek, és erre a választ úgy tűnik, hogy nem jó helyen keresték a választ. Itt legfőképpen, gondolom én, Egyiptomban rejlik, ahol ezek a porfír szobrok készültek, de hát ezt a 20. század első felének a művészettörténete ezt a kérdést nem vette komolyan, vagy nem akarta komolyan venni, nem számolt azzal senki se, hogy ezek a hatalmas hatást kifejtő művek, mint amik a porfír császárszobrok, ezek az egyiptomi késő antik művészet részei elsősorban.
Van egy következő metszet. A művészetek, a műalkotások a funkciói szerint. Ugye attól kezdve, hogy a műalkotásokat elkezdték múzeumokban, nyilvános múzeumokban gyűjteni, fokozatosan megszűntek az eredeti funkciók. Ugye tipikus példa, hogy a Sixtusi Madonnát elviszik az oltárról, Dresdába kerül, a Királyi Galériába, és ezáltal már nem az elhitatt tárgya, hanem egy kiállítási tárgy, és a nagy múzeumi évszázadban, a 19. században mérhetetlen mennyiségű tárgy került be a múzeumba, defunkcionalizálódott, eredeti funkciója megszűnt, és múzeumi funkciója támadt, esztétikai funkciója támadt, és ilyen módon persze fénytörés és torzulások is történtek. Most ez a kiállítás noha nem állítja középpontba a funkciót, de nem állítja a funkciótlanságot sem a középpontba, hanem a kettő között szintén valami egyensúlyt keres és talál, és nagyon érdekes funkciókat mutat ki, amelyek közül számomra a legmeggondolkodtató, mert milyen funkciókról van szó, ugye halott kultusz, általában kultusz, reprezentáció, hatalmi reprezentáció, sok minden egyéb. Most neked van egy fogalmad, ami a katalógusban megtalálunk, és ez a jó életnek a fogalma. Ez is talán a reprezentációhoz tartozik, itt megmutatja a tulajdonos, aki a megrendelő, megmutatja, hogy mi az ideálja a jó életről, de hogy is van ez tulajdonképpen?
Igen, akár a jó élet, ami a születéstől a halálig terjedő jó élete, az elitnek, és aki megengedheti magának, akár a halálban való reprezentációnál. Önképekről van szó. A jó élet az nem egyszerűen a hédonizmus, vagy nem egyszerűen a luxus értelmében jó élet, az úgy jó élet, hogy az elit, az arisztokrácia a maga feladatait meg kell, hogy fogalmazza. Reprezentálnia kell azt az erkölcsi alapállást, azt a karriert, ami az ideál karrierje egy adott pillanatban a birodalom valamelyik elitjének. A segédeszközehez hagyományosan a klasszikus mitológia. Ennek a figuráiban fogalmazza meg önmagát ez az egyik nagyvilág. Ezt legfőképpen a sírok művészetében látjuk, ahol a sír ura vagy úrnője mitológiai alakokban jeleníti meg önmagát, és ezt a megjelenítést nemzedékeken keresztül látogatják, értelmezik, tárgyalják, veszik mintának. A másik a jó életképei, amelyek sokkal inkább társadalmi kontextusokat mutatnak fel. Meg kell figyelnünk azt, itt is látható jól, hogy a nagybirtok, a nagybirtokon folyó termelés a jó gazdának, a jó úrnak a jelenléte és az abból következő erkölcsös élet, kötelességteljesítés, siker, bőség képezi a középponti tárgyakat. Itt a jó élet megjelenik a textileken, amelyek díszítették a házakat, amelyeket magukra öltöttek azok, akik meg tudták fizetni ezeket a szöveteket. Van a kiállításban néhány olyan szövet, amit aranysúlyban lehetett megvásárolni, mint például az a bíborcsiga levével színezett kis klávusz darab, ami egészen egyedülálló. Sajnos ezt nem tudjuk itt megmutatni, de nagyon bátorítunk mindenkit, hogy újra nézze meg, és újra nézze meg a kiállítást, és keresse meg ezeket a tárgyakat. Tehát a jó élet az több mint reprezentáció, az számvetés is egyúttal.
És ha már itt vagyunk ennél a képnél, van még egy dolog, mert itt is persze bekövetkezhet a funkció elvesztése, amikor már nem tudja az, aki csinálja, hogy tulajdonképpen milyen formákat csinál, és mint ezt, amikor végigkísértél a kiállításon, akkor megmutattad nekem, és most megmutatjuk a közönségnek is, ilyen ez a most bemutatott darab. Erről, ha mondanál néhány
szót. Igen, ez egy 11-12. Századi textil, nagyon sok ezer hasonló analóg típusú textilnek az egyike. Figurák, az egyforma kis figurák, táncosok. Ezek a táncos figurák visszamennek ikonográfiai előzményeikben a hellenisztikus kor dionüzoszi ünnepi ábrázolásaira. Ezek dionüzikus táncosok, akik ünneplik a mámort, a bort, és ezáltal hozzátartoznak a dionüzoszi körben mind a jó élet, mind az erény, mind a megigazulás, mind a túlvilági boldogság, mind az örök élet, és egy sor más ilyen pozitív gondolatkörhöz. A textilek és más ábrázolások összegyűjtésével látjuk azt, hogy az eredeti értelme a dionüzikus körnek rendkívül szívósan tovább él, mélyen be a keresztény korba, még a 7.-8. században is szőnek olyan dionüzikus díszítésű textileket, ahol Dionüzosz neve görögül bele van szőve. Szóval egyszer csak azt látjuk, hogy 9.-10. századi textileken, ugyanezeken az ábrázolásokon, tehát a dionüzikus figurák mellett megjelennek arab, beszőtt arab feliratok, van egy híres textil például Berlinben, ahol a Dionüzosz figura mellé az az arab szó van bevés, hogy Allah. És a dolog még tovább megy. Az a műveltség, amelyik a görög nyelvvel és a klasszikus ókor valaminő ismeretével még a 9-10. Században megvan, ez a műveltség lassan teljesen megszűnik, vagy bevonul a magas iskolákba, bevonul a tudósok könyvtáraiba, és a köznép ezeket a figurákat már csak azért szövi be, mert tudja, hogy egyrésztről ez kopt önazonosságát fejezi ki, hiszen moszlimok ilyen díszítésű ruhákat nem viselnek, másrésztről pedig ezeknek a figuráknak óvó, védő, mágikus jó hatása van. Ezek védik azt, akinek a ruháján ilyen figurák vannak. De, hogy végtelen számban ismételhetők, ez mutatja azt, hogy a jelentőségük már nem individuális, ez már csak általános. És ismeri, át van szőve az iszlám művészet gondolkodásmódjával, a végtelenül ismételhető mintával.
Igen, az is egy fantasztikusan érdekes probléma, hogy kiüresedik az egyik oldalon, és ezáltal tulajdonképpen csak dekoratív jellé válik, de ennek a dekoratív jelnek van jelentése egy másik kultúrában. És akkor itt vagyunk egy újabb kérdésnél, hiszen tényleg ez a kiállítás rendkívül gazdag problémákban, nevezetesen a különböző műfajok kérdése. Ugye itt nagyon sokféle műfaj van ezen a kiállításon, nagyon sokféle anyag, és ennek megfelelően anyagkezelés. Mint említetted, itt az egyiptomi klíma lehetővé teszi, hogy olyan régi szövetek és olyan régi fadarabok, faragott fák maradjanak meg jó állapotban, ahogyan ezt itt láthatjuk is, megdöbbentő színekben és megdöbbenten nem korhatagon, ami a fákat illeti, amik máshogy nem volnának elképzelhetők. Mindebből egy nagyon széles műfaji gazdagság megmutatkozik, amely te az elemzéseidben át is ugrasz az egyikről a másikra, monumentális példákat mutatsz be kisművészetekben, és mintha feléledni látszana itt is az előbb említett nagy művészettörténetnek, Wölfflinnek az a gondolata, hogy a katedrálisok és a hegyesorú gótikus cipő rokonsága, hogy a gótikus cipőbe is meg lehet mutatni a katedrálisoknak a forma elveit.
Igen, tökéletesen egyetértek, és ennél többet én se tudok mondani. A kiállítás élő példák tucatját hozza erre nézve. A legizgalmasabb az én számomra egy felfedezés volt, egy ekkora kis marha lábszárcsont, ami az Alexandriai Múzeumnak egy sötét poros vitrinjében rajszögekre fel volt vigyeztve. Ezt a vitrínből kivéve megdöbbenéssel kellett látnom, hogy egy teljesen egyedülálló dologról van szó. Egy kis mester, aki egy kis házi műhelyben csontokat farigcsált, ez egy olyan csont, amit nem lehet felhasználni sem utódíszítéses esemére. Ez egy kedvtelés volt, egy kísérlet. Megkísérelte a marhalábszár csont palástjára körbe megfaragni 4 társuralkodó trónoló képét. A típus ismert, a konstantinápolyi Theodosius oszlopnak, annak az obeliszknek a talapzatán a 4 akkori társuralkodónak, Theodosiusnak és 3 társuralkodójának a monumentális képe nyújtja ezt a típust, ezt a képtípust, amit itt egy nagyon jó kezű, de nem ezzel a feladattal megbízott kismester kedvtelésből ráfaragott egy marhalábszárcsont palástjára. És több ilyen eset van, amikor az ember érzi azt, hogy a kereteket egy egyéniség feszegeti. Van egy vázánk például, ami a kiállítás elején külön ki van téve. Ez az első olyan kopt vázafestő, akinek a kezét azonosítani lehet, 5 művét lehet összegyűjteni, és ez az 5 mű leír egy művészi pályafutást, egy fejlődési folyamatot. De ezt most itt nem akarom elmondani, mert az időnk nagyon a vége felé megy.
2 kérdésre maradt idő. Az egyik, az első kérdés az, hogy egy műről mégis beszélj egy kicsit. Nem a vadászó kentaurt kérem, ami nyilvánvalóan a főműve vagy egyik főműve a kiállításnak, hiszen arról egy egész könyvet írtál, hanem másik kedvencedet, ami egy ilyen nagy, vagy egész kicsi szövetdarab, az ugró oroszlánnak a rajza.
Igen, ez egy olyan oroszlán típus, amelyik a hellenisztikus kor óta sztereotíp vadászati ábrázolási figura. Egy oroszlán, aki valahol pihen, és meghallja, hogy közelednek a vadászok, csaholnak a vadászebek, fölkapja a fejét, elbömböli magát, és ugrása készen még a döntés előtt van, hogy támadjon, vagy elmeneküljön. Ismerjük egykorú, tehát 3. század végi, 4. század első feléből való ábrázolásait ugyanennek az oroszlán típusnak, a leghíresebbek sem érnek fel ennek a kompozíciójának a csodálatos zártságával és egyensúlyával. A figura egy körbe írható, és ebben a körben az alak maga egy S betű, ami a feszültség, az egyensúly, a mozgás, a körforgás, minden együtt benne van. Nem tudjuk, hogy minek képezte részét ez, bárcsak megtalálnánk a többi részét ennek a textilnek. Egy nagymester művéről van szó ekkorában.
És most az utolsó kérdés, és méghozzá az első álkérdés, mert minden eddigi kérdésemre nem, vagy csak részben tudtam a választ, minden eddigi kérdésemről kíváncsi voltam arra, hogy mit mondasz itt. Ez viszont álkérdés, mert tudom rá a választ, mégis megkérdezem, miért kell kopt kiállítást csinálni Budapesten?
Mert minden a miénk, ez mind a mi műveltségünk része. Hogyha valaki figyelmesen ezt a kiállítást végignézi, akkor föl kell fedeznie, hogy ezek a dolgok, amiket itt lát, ezek a formák, figurák, ezek a stílusok, amelyek itt jelentkeznek, azokat ő már látta a Magyar Nemzeti Múzeum késő római tárgyain. Ezeket ismeri a művészet történeti tanulmányaiból, akármilyen mélyek vagy felületesek azok, máshogy is. Ez mind mi vagyunk, és lehetetlenség azt mondani bármire, hogy ne hozzuk ide, ne nézzük meg, mert az nem a miénk. És ha már egy provokatív befejezésre alkalmat adsz nekem, akkor én szeretnék emlékeztetni arra, hogy valaha a Szépművészeti Múzeum az a magyar festészet és a magyar művészet anyagát is tartalmazta. És az én számomra a kultúra, a nemzeti kultúra és a kultúra válsága akkor kezdődött el, én akkor még nem éltem igazából, amikor a magyar anyag kivonult és egy külön gyűjteménybe került, és elveszítettük azt, hogy az egyetemes kultúrát egyszerre láthassuk, úgy, ahogy ezt mondjuk a londoni National Gallery-be láthatjuk, vagy a londoni British Museumba láthatjuk, ott mindenhol az egyetemes kultúrának része az adott nemzet kultúrája. Ezt szeretném én, hogyha minél több idézőben kopt kiállítással visszaállítanánk, legalább mentálisan, hogy a hagyaték közös és egyetemes.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.